Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az advent negyedik vasárnapján Isten tiszteletünket a 155. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 155. dicséretünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk! Foglalva helyünket, a 32. Zsoltárunkat keressük ki, testvérek, és a 32. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe.
Tulajdonítva, és tovább
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 51. úrnapjának kérdés feleletét Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés és a ráadott felelet az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság magyarázata, azon belül is az 5. kérés magyarázata.
51. úrnapja. Hogy szól az 5. kérés? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz a Krisztus véréért ne rótd fel nekünk, szegény bűnösöknek a mi vétkünket, sem a még mindig bennünk levő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsájtunk.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk Máté evangéliumának 18. fejezetéből. Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 21. verstől a 35. versig terjedő szakaszt olvassuk, ahol a következőket találjuk megírva. Akkor Péter odament hozzá, tudnélik Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentommal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna én neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Isten áldjon meg bennünket kegyelmes szeretetével, hogy megértsük mostani órában is hozzánk szóló személyes üzenetét, Gyertek, testvéreim, csendesedjünk el, könyörögjünk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért, mert kegyelemmel hoztad föl ránk ezt a mai napot is, és köszönjük te neked, hogy ezen a mai napon itt lehetünk a te házadba. Köszönjük te neked a testi kenyeret, amelyet megadtál nekünk, és köszönjük te neked a lelki kenyeret, amelyet elkészítettél, hogy tápláljad a mi szívünket és lelkünket. Hálaadással, imádattal borulunk le előtted, mert gazdagságodat nem zárod be előttünk, hanem megnyitod a te tárházaidat, és megelégítesz mindenkit, aki nálad keresi szívének, lelkének megelégülését. Magasztalunk téged azért, mert a betegek orvosa vagy, aki tudod, mi a mi igazi szükségünk. És köszönjük, hogy lehajolsz hozzánk, és kínálod mindazt, amire szükségünk van. Urunk, adjad, hogy tőled, a mi jó atyánktól, szerető orvosunktól készek legyünk elfogadni azt, amire te most tanítasz és indítasz bennünket. Adjad, hogy ne makacskodjunk, adjad, Urunk, hogy ne legyünk önfejűek, hanem hadd hajoljunk meg mindazelőtt, amit te mondasz rólunk és nekünk, és engedjed meg nekünk átélni azt a csodát, hogy mindaz, aki neked enged, és a te igazságaidat elfogadva azok szerint él, boldog emberré lesz. Így változtassad, Urunk, a mi gondolkozásunkat, a mi cselekedeteinket, beszédünket, és készítsél bennünket a veled való találkozásra, hogy majd érkezhessünk oda, mint fiak és gyermekek, akik bemehetnek atyuknak örömébe. Használd erre mostani alkalmat is, légy és maradj közöttünk. Amen. Kedves testvérek, elfoglalva helyünket, a 301. dicséretünket énekeljük most, az igehirdetés hallgatására készülve, 309. dicséretünket, amely a 301-es dicséret dallamára énekelendő, tehát a 309. dicséret első három versét, mennyei íge jelenél. Testvérek, Isten ígéjét Máté evangéliumának 6. fejezetéből olvasom. Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 12. verset, az úri imádság 5. kérdését. És bocsásd meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus tanította az ő gyermekeit imádkozni, mivel azok, a tanítványok azt kérték tőle, taníts meg bennünket imádkozni. És ezért az az imádság, amit Jézus ekkor elmondott előttük, nem csak egy forma, az egyetlen imádság, vagy a tökéletes imádság, ahogy sokan gondolják ezt tévesen, hanem egy minta, amely alapján tanuljuk azt, hogy hogyan lehet úgy imádkozni Isten színe előtt, hogy az kedvet találjon ő előtte. Mondhatjuk ezt az imádságot, hiszen Jézus tanította nekünk, de amikor imádkozunk saját szavainkkal, a saját szívünkből, akkor ez a mi imádság egy minta is előttünk. Elmondtuk azt, hogy van valami fajta szerkezete ennek az imádságnak, amelyet le tudunk követni, hiszen megszólítjuk imádattal és tisztelettel Istenünket, a tanítványok nevezhetik őt mennyei atyának, azután pedig három egységben, három tételben imádjuk, magasztaljuk és dicsőítjük őt. És ezután érkezünk el ennek az imádságnak a harmadik egységéhez, a megszólítás, az imádat, dicsőítés után, azokhoz a kérésekhez, amelyek reánk vonatkoznak, és amelyekben a mi Urunknak, Istenünknek, mennyei édesatyánknak a segítségét kérjük. Hallottunk tegnap a mi testi szükségleteinkről, a kenyér kérdésről, és ezen a mai napon beszélünk a bűnbocsánatról, amelyet megfogalmazunk ebben az imádságban, amelyre pontosan ugyanolyan szükségünk van, mint egy falat kenyérre. És amikor ide érkezünk és erről az imádságról beszélünk, akkor hadd húzzam ezt alá, hogy a bűnbocsánatra Isten ígéje szerint a tanítványnak is ugyanolyan napi szüksége van, mint arra a falat kenyérre, amit a testi szájunkkal megeszünk. És valljuk meg őszintén, hogy mi erről gyakran elfelejtkezünk. Gyakran elfelejtkezünk. Arról még ugyan szeretünk hallani, hogy ki hogy bocsásson meg nekünk, de arról már kevésbé szeretünk hallani, hogy nekünk hogy kellene megbocsájtani másoknak. Jézus Krisztus azonban ebben az imádságban összekapcsolja ezt a két dolgot, majd meg fogjuk érteni, hogy hogyan kapcsolja össze ezt a két dolgot. Menjünk csak sorba. Első sorban annak a példázatnak az alapján, amelyet itt az Isten tisztelet első részében már felolvastam, az adós szolgáról. Ez a példa, beszéd, ez a kép segít, hogy megértsük a mi atyánk, az úri imádság 5. kérését. Mindenképpen szögezzük le azt, hogy a vétek, a bűn, amiről itt szó van, az Isten megsértése, Isten törvényének a megszegése. Nem tisztünk nekünk az, hogy játszunk a szavakkal, bocsáss meg a mi vétkeinket, vagy bocsáss meg a mi bűneinket, mert mi szeretjük ezt osztályozni, hogy az egyik súlyosabb, a másik kevésbé súlyosabb. Higgyük el, vétek meg bűn ugyanazt jelenti, Isten törvényének, Isten személyének a megsértését jelenti, ami büntetést von maga után, és ezt a büntetést a Biblia nagyon egyértelműen kárhozatnak nevezi. Aki szembefordul Istennel, aki megsérti Isten törvényét, a Biblia szerint Isten büntetését, haragját vonja magára, ez pedig nem más, mint a kárhozat. De nézzük, miről beszél ez a példázat. Beszél egy királyról, beszél egy szolgáról, és beszél majd később egy másik szolgáról. Arról olvasunk itt, hogy van egy szolga, aki egyszer csak előhívatik, mert az ura, a király számon akarja őt kérni. Fontos ebben a képben, amit Jézus Krisztus használ, az, hogy szolga az tulajdonképpen az ember. Az te vagy, meg én vagyok. És bármilyen furcsa ebben a példázatban, azt mondja el nekünk Isten, hogy mi fennhatóság alatt élő személyek vagyunk. Az ember szeretne magáról minden láncot ledobni, az ember szeretne magáról minden felettes erőt elfordítani, de Jézus ebben a példázatban azt mondja, hogy minden ember szolga. Minden ember szolga. Azaz minden ember fennhatóság alatt él. A szolga ebben a példázatban azt a feladatot kapja, hogy ura rábízott javaival foglalkozzon. Nincs teljesen megkötve a keze, erről nem is szól a példázat, hogy hogyan és mi módon forgassa azt, amit az ura rábízott, de a feladat az teljesen egyértelmű, azzal kell foglalkoznia, ami nem az övé, mert ő egy szolga. Ha a sajátjával foglalkozhatna, akkor nem kérhetné őt számon a király. De egyértelmű a példázatból, hogy az, amivel neki foglalkoznia kell, azok a javak, azok nem az ő tulajdonai, hanem azok az ő urának rábízott javai. Az is kiderül ebből a példázatból, hogy a szolga felelős személy. Nem arról van szó, hogy kapott egy lehetőséget a királytól, aztán azt csinál, amit akar, és ha elpuskázza a nagy lehetőséget, lelke rajta. Vonja le a következményeit. Hanem azt látjuk ebben a példázatban, hogy a szolga felelős személy, mert felelősségre van vonva, és aztán látjuk azt is, hogy a tetteinek a következményeivel szembesülnie kell. Az is kiderül ebből a példázatból, hogy a szolga az ő királyának, urának javait nem megfelelően gondozta, sőt azokat elherdálta, messze-messze menően elherdálta, azt olvasjuk, hogy adósságot gyűjtött, méghozzá olyan adósságot, amelyet nem is nagyon fontos nekünk most átfordítani ide milliókra, mert nagyon relatív ez a dolog. Az, amit itt leír a Biblia ennek a szolgának az adósságáról, azt akarja érzékeltetni abban az időben, hogy ez egy megfizethetetlen adósság. Egy megfizethetetlen adósság. Egy ember élet kevés arra, hogy azt az adósságot, amit ő összehalmozott, azt valamilyen módon visszafizesse. Nemrégen Fertődön voltunk, és ott hallottunk a kastély egykori uráról, akiről egyszerűen csak annyit mondtak, hogy szép és pompás kastélyt építetett ide, de 150 éves adósságot hagyott hátra az utódoknak. 150 éves adósságot hagyott hátra az utódoknak. Ez elképzelhető ma is egy ilyen dolog, hogy valaki úgy él azzal, ami neki adatott, hogy egy ember élet messze kevés arra, hogy ezt visszafizesse, vagy előteremtse. Így tehát azt is látnunk kell, hogy nem csak az a baj, amit ez a szolga csinált, hogy tudnélik, egyre többet vett és herdált el ura tulajdonából, hanem az is baj, amit ez a szolga nem csinált. Hogy tudnélik, nem hajtotta végre azt a programot, amit neki szolgaként, alattvalóként meg kellett volna tennie, gazdagítania kellett volna az urát. Nem csak az a probléma, amit nem csinált, hanem az is, amit csinált. Nincs menekvés ebből a helyzetből. Nos, azt mondtam, hogy a szolga az tulajdonképpen az ember. És amikor ilyen módon nagyító alá vesszük a szolgát ebből a példázatból, akkor hadd emlékeztessem a testvéreket arra, hogy az ember is fennhatóság alatt levő személy. Isten teremtményei vagyunk a Biblia szerint. És Isten feladatot bízott ránk. Azt, hogy az ő teremtése fölött uralkodjunk. Megadta az embernek a képességet, a lehetőséget erre, az értelmet erre. Föléje helyezte Isten az embert az egész teremtett világnak, azért, hogy uralkodjon rajta, azért, hogy Isten dicsőségére végezze szolgálatát ezen a földön. Abban is biztosak lehetünk, nem csak a példázat alapján, hanem a Szentírás alapján, hogy Isten az emberre úgy tekint, mint akit felelős azért, amit tesz. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mi emberek nem vagyunk felelősek. Minden ember felelős, testvérek, ezen a földön, és azt is kell mondjuk, hogy nem csak az a baj, amit csinálunk, hanem minden ember életében baj az is, amit nem csinál. Így, ha nem Istennek engedelmeskedünk, és nem azon fáradozunk, amire Isten bennünket megteremtett, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, vagy nem csinálunk, rosszat teszünk vele. Olyan dolgokat teszünk vele, amelyekért egyszer, mint felelős embereknek számot kell adnunk azelőtt, akinek a fennhatósága alatt élünk. Az Isten, a mindenható Isten az, aki végül is majd számon kér, és számadásra szólít minden egyes embert, titeket is, meg engem is. Nézzük most a királyt ebben a példázatban. Mit tudunk meg róla? Legelőször is, ahogy látjuk, ő az, aki számon kér, hiszen ő adta a vagyont, a lehetőséget. Ő az, aki felelősségre von, és ő az, aki büntet is. Neki van ehhez joga. Neki van ehhez elég hatalma. Ő az, aki számon kérhet, aki felelősségre vonhat, és aki végső soron büntet is. De azt is látjuk erről a királyról, hogy amikor ez a szolga elkezd előtte könyörögni, akkor ez a király egyszer csak valami érthetetlen dolgot tesz, elengedi ennek a szolgának a büntetését. És azért ezt járjuk egy kicsit körül, hiszen a szolga a példázat szerint azt kéri a királytól, hogy a király legyen vele türelmes, mert ő majd vissza fogja fizetni a királynak azt, amit a királyéból eltékozolt. A szolga nem azt kéri, hogy a király engedje el neki, amit már eltékozolt, hanem azt mondja a királynak, hogy így mondom ma is, hogy uram, ha megengeded, hogy még egyszer felszívjam magam, én megcsinálom és visszaadom neked mindazt, amit a tiédből elvettem. Talpra állok, megrázom magam és hozom vissza, amit a tiédből elvesztegettem. A király az nagyon jól tudja, mert tisztában van vele, hogy a szolga soha, de soha nem fogja tudni visszahozni az adósságot. Ha most ebbe az alkuba a király belemenne, akkor előbb-utóbb, 1 év múlva, 2 év múlva, 3 év múlva, Amikor újra a számadásra szólítaná ezt a szolgát, a helyzet semmivel sem lenne jobb. Semmivel se lenne jobb. Nem tudna ez a szolga visszahozni semmit abból, amit már eltékozolt és elvesztegetett. Rákerült egy olyan pályára, egy kényszerpályára, amiből nem lehet fölszívni magunkat, megrázni magunkat, aztán majd hirtelen mi másokká leszünk. És mivel a király ezt tudja, úgy látszik a szolga nem, még nem ismeri magát, ezért a király tesz valami olyasmit, ami mindannyian csodálkozunk, és ami előtt értetlenül is állunk, hogy azt mondja ennek a szolgának, elmehetsz, nem azért mehetsz el, hogy most elkezdjél nagyon gürizni, és hozzad nekem vissza azt, amit az én vagyonomból elköltöttél, hanem elmehetsz, és én még többet adok neked, nem csak szabadságot, hanem elengedem a tartozásodat. Elengedem a tartozásodat. Testvérek, ez olyan dolog, ami történik, amit a Biblia szokott más szavakkal is jellemezni. Az egyik fogalom, amit a Biblia erre használ, az a kegyelem. Az a kegyelem. Amikor valaki igazából tisztában sincs azzal, hogy milyen súlyú az ő bűne, amikor az ember még talán lehetetleneket ígér is, és akkor a király azt mondja, elengedlek, elmehetsz, és amit eltékozoltál, azt sem kell visszahozni. Elengedem az adósságodat. Testvérek, azonban nagyon alaposan körbe kell járnunk azt, ami itt történik. Mert ennek a királynak ez a nagy vonalúsága, az ő kegyelmessége nem azt jelenti, hogy őt nem érte kár. A kár az adott, ami érte. A kár az adott. Így is, akár a szolgán nyugszik, akár ő rajta nyugszik. Ez nem azt jelenti, hogy nem történt semmi. A király nagyvonalúsága nem azt jelenti, hogy a pénz hirtelen csak itt van, amivel tartozol. Ez valami mást jelent. A kár az megmaradt. Nehogy arra gondoljunk, hogy ez a király olyan gazdag, hogy ezt az adósságot csak így a válláról lesöpri, és azt mondja, nem baj, majd megoldjuk egy tőzsdei akcióval, visszaszerzem magamnak azt, amit ez a kis nyomorult eltékozott. Ne gondoljunk erre se, hogy a király ilyen nagyvonalú. Mert ha valakiknek, akkor nekünk ebbe a társadalomba tudni kell, hogy a gazdagok szoktak a legkevésbé nagyvonalúak lenni. Általában ők azok, akik egyáltalán nem nagyvonalúak. De ez a király sem nagyvonalú, mert itt egy adósságról van szó. Egy konkrét teherről van szó. És ezt nem lehet csak egyszerűen nagyvonalúan semmivé tenni. Inkább azt lássuk meg, hogy a király átveszi ezt az adósságot. Átveszi ezt az adósságot. Magára veszi azt a terhet, amit nem neki kellene hordoznia és viselnie. Mert ezt a terhet, az adósság terhét annak kellene viselni, aki fölhalmozta. De azzal, hogy őt most ez alól a teher alól fölszabadítja, nem azt jelenti, hogy a teher az eltűnt, semmi vélet. Ez azt jelenti, hogy ő vette a kezébe. A gazda vette a kezébe. Átvette ezt a terhet. Ez egy létező teher, egy létező probléma, ami most már nem a szolgavállát nyomja, hanem a királyra szakad. És ezzel most a királynak kell valamit kezdenie. Elengedi a szolgának, de ez nem jelenti azt, hogy a tartozás, a fölhalmozott dolog semmivé válik. A szolgának azt jelenti ez az esemény, hogy nullázódik a tartozásod. A királynak pedig azt jelenti, hogy meg kell oldani ezt a problémát. Átvettem, magamra vállaltam, meg kell oldani. Valakinek felelnie kell a mulasztásért és a mulasztás következményeiért. Az igazság ezt kívánja, hogy valakinek felelnie kell. És ez a király azért érthetetlen, amit tesz, mert valami olyat vállal magára, amihez valójában neki semmi köze nincs. Nem egy jó dolgot, nem a lottó ötöst veszi át a szolgától. Azt mondva, hogy ne fáradjál vele, majd én ezt átveszem. Hanem egy beláthatatlan, végeláthatatlan, megoldhatatlan terhet vesz magára ez a király. Mert az igazság azt kívánja, hogy ezt a dolgot valakinek meg kell oldani. Kedves testvérek, ahogyan az úri imádságra gondolunk, ennek a példázatnak az alapján el kell azt mondjuk, testvérek, hogy minden ember, de legfőképpen azok, akiknek Jézus ezt az imádságot tanítja, a tanítványok, szolgák. Mert ebben a világban vannak, akik a bűnnek a szolgái és a rabjai, és vannak, akik Isten szolgái. Isten szolgái, Jézus Krisztus követői, azok Isten szolgái. És félreértés ne essék, az Isten szolgái, az nem csak a lelkészekre vonatkozik, akik palástot vesznek magukra, hanem vonatkozik minden hívő emberre, testvérek. Mi is uralom alá vetett emberek vagyunk. Programozott emberek vagyunk, ha így tetszik, hadd mondjam így, de mindjárt magyarázom is, hogy ez mit jelent. Isten gyermekei, programozott emberek, azaz van dolgunk ebben a világban. Ez nem úgy van, hogy Isten szolgája lettem, szabad vagyok, hogy azt csináljam, amit akarok. Hanem úgy van ez, testvérek, hogy programunk van. Mert a mi dicsőséges királyunk feladatokat adott nekünk, amelyeket nekünk az ő dicsőségére el kell végeznünk. Nem csak az a baj, ha ebben a szolgálatban, küldetésben mi valamit nem jól csinálunk. Nem csak ez a baj, testvérek, hanem az is baj, ha Urunk ránk bízott szolgálatát nem csináljuk. Mi mindig szeretnénk valami semleges helyre állni. És azt mondjuk magunkról, hogy hát Uram, én abban a szolgálatban, amit te szolgáidtól elvársz, én csekélyke vagyok, hirtelen alázatossá válunk, amikor erről van szó. Mi semmire nem vagyunk képesek, nekünk nincs semmink, én olyan kis béna vagyok, szólni se tudok, cselekedni se tudok. És az ember be akar vonulni valami semleges helyre, ahol majd nem bánt engem sem az Úr, sem a munkának a terhe. De ilyen nincs, mert nem csak az a baj, ha valamit nem jól csinálunk, hanem az is, ha nem csináljuk azt, amit tennünk kellene. Hadd helyezzem a lelketekre, testvérek, hogy Urunk mindannyiunknak ad feladatot és szolgálatot, hiszen az ő szolgái lettünk. Amikor a bűn szolgái voltunk, akkor azt cselekedtük, amit a bűn diktált. Azt cselekedtük. A rabjai voltunk a bűnnek, bűnöket cselekedtünk. Ez volt a mi bűn szolgálatunk. Akik Isten gyermekeivé lesznek Jézus Krisztus által, azoknak meg azt kell tenniük, amit az ő Uruk tőlük megkíván. Jól kell azt tenniük, hogy Uruk dicsősége abból látható legyen, hogy a szolgája Uruk gazdagságát, dicsőségét, az ő megjelenését ebben a világban. Baj, ha ezt nem jól tesszük. És még nagyobb baj, ha nem teszünk semmit. Ha csak passzívan nézegetünk, és azt mondjuk, inkább semmihez sem kezdünk. Mert mind a két dolog által, akár rosszul csináljuk, akár sehogy nem csináljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott. Isten ügye szenved csorbát. Isten ügye szenved csorbát. Felelősök vagyunk, méghozzá mi hívő emberek is felelősök vagyunk. Mi is számon kéretünk, És nem mondhatja senki azt, hogy hát majd valahogy ott a sor végén elúszok. Amikor egyetemisták voltunk, akkor ismertük néhány professzorunk szokását, és igyekeztünk úgy lavírozni a vizsgára való föliratkozással, hogy tudtuk, hogy bár reggel nagyon szigorú, a közepén ott van egy ilyen kis holdpont, ottan elég megengedő, a végére megint nem szabad jutni a vizsgázóknak. És az ember próbált taktikázni, hogy hova iratkozik föl, milyen időpontban, mikor megyek vizsgázni. Testvérek, sokan így gondolják, hogy Istennél is így van, hogy majd valahogy besúrranok, beslusszanok, valahogy majd kicsit figyelmetlen lesz, fárad már ott az Isten, majd valahogy mégis átpréselődök én ott az Isten előtti vizsgán és vizsgálaton, de ez nincs így. Mindannyian felelősök vagyunk, testvérek, és mindazért, amit tettünk vagy nem tettünk, el fogunk Isten előtt számolni. És mit mond Jézus Krisztus? Azt mondja, testvérek, hogy nekünk is, akik az ő szolgálatába hívattunk meg, szükségünk van a bűnbocsánatra. Ugyanolyan szükségünk van, mint egy falat kenyérre. Szükségünk van rá. Nem tanítaná, hogy ezért könyörögjünk. Nem sok kérés van a mi atyánkba, ami a mi saját életünkre vonatkozik. Az első, amiről Jézus beszél, az a mindennapi kenyér, a fizikai élet szüksége. A második, az a bűnbocsánat, testvérek. Nem azt kell látni, hogy az egyik fontosabb, mint a másik. Három dolgot állít itt egymás mellé Jézus, amire mind-mind egyformán szükségünk van. És erre is napi szükségünk van, hogy a mi Urunk legyen hozzánk irgalmas és kegyelmes. És jaj annak az embernek, aki nem látja a maga bűnét. Jaj annak a hívőnek, aki úgy gondolja, hogy nekem már nincs bűnöm. Én már ebből kigyógyultam. Jaj, annak az embernek, aki nem látja, hogy naponta hány ezerszer vétkezik gondolatban, a szájával, a cselekedeteivel, a nézésével, az, hogy mit hal meg mit nem hal meg, arra, hogy mire válik készé, és mitől zárkózik el. Testvérek, jaj annak, aki úgy gondolja, nekem már nem kell bűnbocsánat, vagy nem kell akkora bűnbocsánat, mint másoknak. Mert én már egy kicsit is jobb vagyok. Jézus azt mondja, hogy ha imádkozol te, aki Isten gyermekének vallod magad, és aki úgy szólítod őt, hogy atyám, könyörögjél ő előtte bűnbocsánatért. Bűnbocsánatért. Hogy legyen hozzád kegyelmes. Hogy engedje el bűneid büntetését, és vegye el rólad bűneid következményét. És azt mondja Jézus Krisztus, könyörögnöd kell érte, neked és nekem. Nem azt mondja, testvérek, hogy az Isten dobálja ki a mennyből a bűnbocsánatot, aztán boldog, aki éppen alá kerül és kap belőle. Hanem azt mondja nekünk Jézus ebben a példázatban, és az úri imádságban is, hogy könyörögjél a bűnbocsánatért, mint aki megérezted és megértetted, hogy neked erre szükséged van. De úgy tegyed ezt a könyörgést, hogy közben tudod, hogy a te urad kegyelmes. Mert átvállalta a te bűneidnek következményét. Hiszen nem más tett Jézus Krisztus, testvérek, mint a mi bűneinknek a következményét vállalta magára. Isten vállalta, hogy a bűnkérdést meg fogja oldani, mert mi emberek nem tudjuk megoldani. És ő az, aki ezt a kérdést megoldotta. Aki eljött az ő fia Jézus Krisztus által, és aki hordta a mi bűneink büntetését, szenvedett, testvérek, szenvedett a mi bűneinkért. Ami történt nagypénteken, Jézus Krisztus szenvedése, az ő egész élete, testvérek, az mi érettünk történt. Nem önmagáért szenvedett, mert azt mondja az írás, hogy nem volt benne bűn. A bűn terhét, testvérek, magára vette, meg kellett oldani a te bűnödet és az én bűnömet. És ő azért szenvedett, és azért vérezett, és ő azért kiáltott ott a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Mert a te sorsodat, a te bűnödet vállalta magára. A pokolban ezt fogják kiáltani az emberek, Istenünk, miért hagytál el bennünket? Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor ezt az óriási problémát jött megoldani, ami a te problémád, meg az én problémám. Amiről időnként olyan naívan gondolkozunk, ahogy tette ez az adós szolga, hogy majd megoldom, Istenem, nem tudod megoldani. Senki nem tudja ezen a földön megoldani. És erre nincs más megoldás, csak az, hogy az Isten lép. Az Isten lépett, eljött Jézus Krisztus, a tiszta és az igaz, és hordta és viselte a te nagy adósságodat, a te bűneidnek a büntetését. Olyan jó lenne, testvérek, ebben az adventben megérteni, hogy az, ami történt a testetöltéskor, és az, ami történt utána Jézus Krisztus életében, az egy végtelen személyes dolog. Jaj, annak az embernek, aki csak úgy gondolkozik a Jézus történetről, hogy egy régi szép történet, na, olvassuk csak föl karácsonykor. De boldog az az ember, aki tudja, hogy ott Isten fia Jézus Krisztus értem érkezett meg. És azért jött, hogy amit én fölhalmoztam, adósságot, azt a lehetetlen helyzetet helyette megoldja. Azért jött el, és azért lett ember, mert engem helyettesített. Az én ügyem megoldására érkezett. Testvérek, szükségünk van a bűnbocsánatra. Szükségünk van a kegyelemre. És ezért nap mint nap könyörögnünk el Isten színe előtt. Azért, hogy ő Jézus Krisztusért legyen hozzánk irgalmas és kegyelmes. Hogy tekintsen le reánk. És mivel Jézus hordta a mi bűneink büntetését, ezért ne rója föl annak következményét, amit mi nap mint nap elkövetünk. Ne rója föl nekünk. De miközben ezért könyörögsz, tudd meg, hogy minden egyes bűnödért Jézus Krisztus szenvedett. Nos, testvérek, ez a példázat úgy folytatódik, és erről essen még néhány szó, bár olyan óriási ez a mai témánk, hogy sokkal többet kellene ezzel foglalkoznunk. Jézus arról beszél, hogy amit a király tesz a szolgával, az kötelezi a szolgát. És ez a szolga erre nem jön rá. Hiszen azt olvassuk, hogy kimegy az utcára, találkozik valakivel, aki az akkori élet mértékrendje szerint csekélyke adóssággal bír feléje, és amikor az azért könyörög a számon kéréskor, hogy engedd el az én életemet, hogy visszahozzam neked, mert van esély arra, hogy az én adósságomat visszahozom neked, akkor azt olvassuk ebben a példázatban, hogy ez a sokat kapott szolga nem engedi el, hanem tömlöcbe vetteti, amíg meg nem fizeti az utolsó fillérig az ő adósságát. És akkor a király erről tudomást szerez, és újra elő szólítja ezt a szolgát, és átadja a hóhérnak örök büntetésre. Örök büntetésre. A szolga és az ő társa között is ugyanaz zajlik, mint a szolga és a király között. Őt is megsértette valaki, és most tőle kérnek elengedést. Bocsánatot kér tőle valaki, elengedést kér tőle valaki, de ennek a szolgának nagyon kemény a szíve, gyorsan felejt, hogy az imént ő is ilyen helyzetben volt, és ő neki mennyit engedett el nagyvonalúan a király, és ő kemény marad. És ezért az ő keménységéért számolnia kell. Újra oda kerül a király elé, ahova jó esetben nem kellett volna többet mennie, de újra ott áll a király ítélő széke előtt, és el kell számolnia. Mit mond a mi atyánk? Hogy tanít bennünket Jézus imádkozni? Azt mondja, könyörögjünk a mi bűneink bocsánatáért, és hozzáteszi, bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz azt mondja itt, hogy amiképpen te tettél velünk, Istenünk, mi is hasonlóképpen fogunk tenni azokkal, akik hozzánk folyamodnak. Testvérek, akiknek Isten elengedett, és akiknek Isten megbocsájtott, azoknak készen kell lenni a bocsánatra. Késznek kell lennie arra, hogy ők is elengedjenek. Mindazoknak, akik tőlük az elengedést kérik. Jól lássuk egy két dolog kapcsolatát. A mi megbocsájtásunk nem feltétele Isten megbocsájtásának. Nem feltétele. Nem úgy vagy ez, hogy ha én nem bocsájtok meg, nem bocsájt meg neked az Isten se. Isten bocsánatát nem úgy kell lássuk, hogy annak az a feltétel, hogy mi jó fiúk legyünk. De azt kell lássuk, hogy a mi megbocsátásunk következménye annak, hogy az Isten megbocsájtott nekünk. És szigorú következménye kell legyen a hívők életében a megbocsájtás annak, hogy az Isten megbocsájtott nekik. Jaj annak a hívő embernek, aki odáll Isten elé, kéri Isten bocsánatát, de a szíve tele van haraggal, bosszúval a másik felé, aki őt sértette meg. És talán még azt kell, hogy mondjuk, hogy semmit nem ért abból, hogy az Isten mit engedett el neki. Ha neked Isten megbocsájtott, akkor ennek következménye kell legyen. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen, amihez hasonlóan mi is meg fogunk bocsájtani azoknak, és megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Testvérek, a bűnbocsánat az ember-ember közötti kapcsolatban sem egyszerű dolog. És ne gondoljuk azt, hogy a bűnbocsánat az csak annyi dolog, hogy meg van bocsájtva neked. Szevasz. És ne gondoljuk azt, hogy a bűnbocsánat az annyi, hogy bocsika, bocsika. Testvérek, akkor kérjünk bocsánatot egymást, hogyha megéreztük és rájöttünk arra, hogy a másikat hogyan és mi módon sértettük meg. Ha értjük már az adósságunkat. A bocsika, bocsika az semmi. Az azt jelenti, hogy következőnek is meg fogom csinálni. Minden további nélkül át fogok rajtad gázolni. Akkor kérjél bocsánatot a másiktól, már tudod és érzed, ha a szívedre ráterhelődött annak a súlya, hogy adósa vagy a másiknak. És te, aki azt mondod a másiknak, megbocsájtok, ne feledd el, hogy terhet fogsz magadra venni. Mert van valami, amit át kell venni. Ne mondd könnyen azt, hogy megbocsájtok, úgy, hogy nem akarod érinteni se az ügyet. Csak azért, hogy na, legyen béke, mert nem lesz béke, a teher ott lesz, és rád fog szakadni. Testvérek, megbocsájtani, azt a megbocsájtónak annyit jelent, hogy terhet veszek magamra. Amiért ugyanúgy könyörögnöm kell, hogy Istenem, segíts meg, hogy ahogyan te teszel én velem, úgy tudjak én is tenni ő vele. Úgy tudjak én is. Mert azt mondja, hogy Isten elveszi a mi bűneinket, a háta mögé veti, nem emlékezik azokról többet. És nincs értelme a másiknak azt mondani, megbocsájtottam neked addig, amíg azt, amivel ő megsértett, amivel ő engem megrövidített, a hátam mögé nem vetem, és arról soha meg nem emlékezem. Megbocsájtani az egy harcot jelent. Isten tud ebben megsegíteni bennünket, hogy tudjunk megbocsájtani egymásnak. Amit elmondunk, az nem azt jelenti, hogy bocsánatot nem kell kérni. És nem azt jelenti, hogy bocsánatot nem kell adni. Azt mondjuk, hogy mindennek a paradigmája, a példája az, amit Isten tett velünk. Azzal fejezem be, testvérek, hogy kollektív bűnbocsánat nincs. Ezt mi kitaláltuk itt a társadalomban, de kollektív bűnbocsánat nincs. A bűn egy végtelen személyes dolog Isten és köztem. És ezért nincs kollektív bűnbocsánat. Senki ne gondolja azt, hogy amikor én az úrvacsorakor fölemelem a kezemet, és azt mondom, hogy megbocsátja Isten a mi bűneinket, akkor akárki, aki itt áll, az a kollektív bűnbocsánatba részesült. A bűn egy személyes ügy Isten és közötted. És ha te ezt személyesen nem akarod rendezni, akkor az nincs rendezve. Teljesen mindegy, hogy ki hogy tartotta a kezét föléd, vagy mit mondott. Ha te azzal nem állsz Isten elé, akkor nincs rendezve. És ezért mindenki személyesen kell, hogy a bűnbocsánatot kérje Istentől. Ha te a saját bűneidet állsz oda rendezni Isten elé, akkor ne úgy imádkozz, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, hanem úgy imádkozz, hogy bocsáss meg az én vétkeimet. Mert te követted el, te sértetted meg az Isten rendjét, nem más, és ezt neked kell Istennel személyesen rendezni. Nincs kollektív bűnbocsánat azoknak sem, akik úgy gondolják, hogy egyházban vagy társadalomban egyszer kiállunk, és föltesszük a kezünket, bocsássatok meg. Ez szép gesztus lett volna, ha azok állnak ki, akikről tudjuk, hogy bűnöket követtek el. De sokszor még csak nem is azok álltak ott, akik a bűnöket elkövették. Kérni kell a bűnbocsánatot, és a bűnbocsánatra késznek is kell lennünk. Meg is fogunk mindenkinek bocsájtani, ha kéri, ha előáll, és azt mondja, ez az én bűnöm. Ezt tettem, és ezt cselekedtem. Erre lehet elengedni. Arra, hogy bocsássatok meg, erre nagyon nehéz mit válaszolni, mert nem tudjuk pontosan, hogy kinek és mit kellene megbocsájtani. Testvéreim, ahogyan Jézus Krisztus nekünk elengedett, úgy tanuljunk meg mi is elengedni. Most én is elengedem ezt a prédikációt, nem ragaszkodom ahhoz, hogy még többet terheljelek benneteket, de szeretnélek egy kicsit nyugtalanítani mindannyiótokat, hogyha a bűnkérdést és a bűnbocsánat kérdését az életünkbe elbagatelizáljuk, ha ezt nem veszük komolyan, és ennek nem járunk a végére, akkor semmiképpen nem szolgálhatja a mi életünk, a gyülekezeti életünk Isten dicsőségét. Akkor nem ábrázolódhat ki rajtunk Isten. És arra kérlek benneteket, ne legyetek nagyvonalúak, mert az Isten sem volt nagyvonalú. Ne legyetek felületesek, mert az Isten sem volt felületes. De buzdítalak benneteket arra, hogy jöjjetek, imádkozzunk, kérjük személyesen Istentől a mi bűneink bocsánatát, hogy ő nyújthassa és adhassa nekünk az elkészített kegyelmet. Jézus az övéit tanította imádkozni, ezért imádkozzunk mi is eképpen. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljük a 483. dicséretünk 12. és 13. versét. 483. dicséretünk 12. és 13. versét, bocsássad meg bűneinket.
Örökségül, mind a mely rossz
Foglaljuk el helyünket, és elcsendesedve imádkozzunk, testvérek. Mennyei édesatyánk, bocsáss meg nekünk, hogy azt gondoljuk sokszor, a bűnkérdést egyedül is képesek vagyunk megoldani. És bocsáss meg nekünk, hogy sokszor arra gondolunk, hogy a bűnkérdés nem olyan nagy kérdés. Köszönjük, hogy ki akarsz most ragadni bennünket mindenféle tévhitünkből, mindenféle téves gyakorlatunkból, ami ebből a tévhitből ered. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket a bűnkérdés súlyosságára és a bűnbocsánatnak szükségességére, mert ezt mi egyedül megoldani képtelenek vagyunk. Hadd köszönjük meg neked, hogy elküldted a te fiadat, mennyei édesatyánk, ebbe a világba. Hadd köszönjük meg, hogy amit mi képtelenek lennénk megoldani, azt te ő általa megoldottad. És köszönjük te neked azt, hogy ő érette, de egyedül csak ő érette, kegyelmes vagy mindazokhoz, akik ő általa hozzád folyamodnak. Kérünk, segítsél meg bennünket, hogy megéljük végre minden egyes bűnünknek súlyát, terhét, olyan következményét, amelybe sokszor bele sem gondolunk. És engedd meg nekünk, hogy rácsodálkozzunk újra a te kegyelmedre, a te megoldásodra, arra a végtelen személyes szeretetre, rángondolásra, elengedésre, amelyet fiad által tanúsítottál, hogy mi hozzád jöhessünk, hogy mi előtted megállhassunk. Úrunk, kötelez bennünket mindaz, amit te tettél érettünk. Ezért segíts, hogy ahogyan te velünk cselekedtél, úgy legyünk készek mi is egymással cselekedni. Nyisd meg a mi szívünket és szánkat az egymás felé való bocsánat kérésére. És nyisd meg a mi szívünket az igaz megbocsájtásra. Légy kegyelmes és irgalmas így hozzánk, hogy lehessen a mi ünnepünk, a veled való találkozásunk áldott találkozássá és áldott ünneppé. Személyes találkozássá és személyes ünneppé. Áldjál meg így bennünket minden lelkiekkel és minden testiekkel, amelyekre szükségünk van. És őrző védő kegyelmet kíséri a mi útjainkat, ápoljad a mi szíveinket, és tégy bennünket eszközeiddé, akik a te szolgálatodban, a te küldetésedben buzgókodnak, igaz odaadó szívvel. Légy ebben segítségű nekünk. Amen.